Gulyás Ágyú. A Magyar Hang heti lap podcastja politikáról Gulyás Balázzsal. Mindenről, amit ön is megkérdezett volna. És arról is, amire nem is gondolt. Kicsit szemtelen, kicsit maró, mégis komoly.
Üdvözlöm Önöket, Gulyás Balázs vagyok, Önök a Gulyás Ágyú című podcastot hallgatják, és ahogy szoktam, minden adás elején a következő heti Magyar Hangot ajánlom Önök figyelmébe. Beck Zoltán és Mucsi Zoltán páros interjújával indítunk a címlapon, illetve Inotai Andrással, a Világgazdasági Kutatóintézet korábbi vezérigazgatójával, közgazdásszal készítettünk egy interjút a gazdasági helyzetről, pénzromlásról, mindenről, ami most aktuális. És még amit figyelmükbe ajánlanék, Lukács Csaba kollégámnak az írása, Kallós Zoltán a híres néprajztudós, népzenetudós, hát halála utáni coming outjáról. Ez egy nagyon izgalmas anyag, úgyhogy ezt is ajánlom az Önök figyelmébe. És aki ma a vendégem, Bot Péter Ákos, közgazdász, egyetemi tanár, a Jegybank korábbi elnöke és ipari miniszter. Köszöntelek a műsorban. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Köszönöm szépen a meghívást, mindenkit üdvözlök. Figyeljenek, hallgassanak minket, van miről beszélni manapság.
Bizony. Talán kezdjük, mert azért ez most egy rettentő forró témát, kezdjük a Katárról. Te hogy látod, hogy miért kellett ezt ilyen hirtelen megszüntetni, ezt a adózási formát, meg miért évközben, mennyire gyakori, hogy évközben adó szabályokat változtatnak?
Hát, hogy jöttem, itt a nagy melegbe pufogtam, és azt mondtam, ezek ilyenek, így szokták. Ha valamit csinálnak, így szokták. Ez hadüzenet, vagy adóemelés, vagy valami gyorsan, minden félretolva, senkit meg nem hallgatta. Szóval kicsit keserű vagyok, mert valóban adóváltoztatást lehet csinálni, ha mondjuk kedvezőbb változást akar valaki elérni, az be lehet évközben is vezetni. Kedvezőtlent nem illik, nem szabad, nem kell. Ha most persze rendkívüli helyzet van, akkor azt kell mondani, hogy rendkívüli helyzet van, mindenki megszorítja maga nadrágszíját, mint a kormány a miénket, és akkor lehet szigorítani paramétereket. De itt ugye nem paraméter szigorítás van, hanem olyan változtatás, ami praktikusan valóban, nem tudom, 400-450 ezer embernek a munkavégzési lehetőségét érinti. Tehát a rövid válaszom az, hogy már megint így csinálták, így szokták az ügyeket intézni.
De emlékszel a múltból hasonló esetre, amikor így ilyen, jó, persze hát, ilyen éjszaka benyújtott jogszabályokra, nem, amiket másnap megszavaznak, hát ilyet láttunk.
Az én memóriám visszamegy a 90-es évekre, mondjuk volt egy Bokros Lajos nevezetű nagybajszú pénzügyminiszter, aki csinált olyat, hogy időközben szigorított mondjuk a gyereknevelése kapcsolatos szabályokon, és akkor erre része csomagnak, meg a mire terjed ki az egészségügyi ellátás, fokozásra igen, de fogtömésre nem, stb.
Emlékszem, igen.
És akkor a alkotmánybíróság kihajította mondván, hogy a gyerek fogadásától a szülésig általában 9 hónap van, tehát nem lehet a 9 hónapon belül megszigorítani egy ellátási szabályt, mert aki már eldöntött, hogy akar, azt na. Szóval az adószabályokhoz egy rendes országban úgy nyúlnak hozzá, hogy meghirdetik, vitára bocsátják, kiszámolják a következményeket, és utána évközben bejelentik, hogy január 1-től mi lesz. Nem úgy, mint itt. Tehát nem is egészen értem. Még az se világos nekem, hogy mennyi pénz jön belőle, mert 10 milliárdtól 100 milliárdig terjed mondjuk a lehetőség, függően attól, hogy mi történik utána. Hát, hogyha látjuk, hogy az emberek egy része elmegy a fekete gazdaságba, akkor a költségvetésnek ez nem olyan nagy öröm. Ha mindenki fegyelmezetten háromszor annyi adót fizet, mint eddig, és ugyanúgy megtartja az állását, és ugyanúgy teljesíti a szerződéseit, amiket nem teljesíthet most, mert hogy igen, nem teljesíthet. Szóval kizárt, hogy ez olyan nagyon nagyot hozzon, és ezért se egészen értem, de nem az az egyetlen, amit nem értek. Hát ezen a héten olyan sok minden történt, a norvégokkal való beruházás támogatási egyezményt felmondja a kormány, az amerikaiak felmondják a velünk kötött adózási szerződést.
Szóval... Beszélni akarok majd erről is. Jó. Én azt kérdezném meg, hogy ez az mondjuk vegyük azt, hogy mindenki átáll általányadózásra, vagy foglalkoztatja az a cég, tehát munkaszerződéssel foglalkoztatja, és mondjuk bejön, akkor ezek szerint a te számításaid szerint legjobb esetben 100 milliárd forint. Ez mondjuk így földi halandóknak el tudnád-e magyarázni, hogy ez mennyire számít, mennyire nem számít az ország jelenlegi gazdasági helyzetében ez a 100 milliárd forint, vagy mihez kell mérnünk ezt, hogyan lehet ezt egy mondjuk gazdasági kérdésekkel kevésbé foglalkozó földi halandónak elmagyarázni?
Hát én csak bedobtam ezt a számot, és nem számoltam utána, úgyhogy semmi garanciát nem válok érte, és mondjuk 10 és 100-at mondtam, vegyük a felét 50-et. Na, igen. Hát az 50 milliárd a sok-e? Hát most tafíroztak ki két alapítványt, azt hiszem, egyik Lázár kapott 15
igen, ez
milliárdot.
A Ménes birtokos.
Igen. Akkor lehet ebből építeni egy kisebb faluban egy futballstadion. Szóval most nem akarom el viccelni a dolgot, hát nagyon jelentős pénz, 2000 milliárddal kell körülbelül helyre ütni a költségvetést, tehát a 2000 milliárdhoz hozzámérjük ezt az 50-et, akkor cseppnél több, de pohárnál kevesebb.
Te mit gyanítasz egyébként, hogy ez miért kellett ilyen hirtelen? Nincs erre?
Én nekem...
Vagy nem számolták nincs. Át, hogy azért mégiscsak 400 ezer embert érint, hogy ennek
én
mi lesz a...
Én azt látom, hogy ez most már így van. Tehát, hogy ilyennek. Tehát ilyen a szisztéma, hogy valaki fentről leüvölt, hogy azt hallom, hogy itt sokat csalnak, meg különben is ezen pénzt lehet beszedni, tessék megcsinálni. És akkor valaki elkezd, hogy igen, de nincsen semmi, de megcsinálni. Megcsináljuk. Tehát én az a gyanúm, hogy tehát nincs ebben, én nem látok ebben stratégiát. Újságírók komolyan veszitek a döntéshozókat, hogy van mögöttem elgondolás. Hát én úgy látom, hogy se kis, sem nagy ügyben nincsen stratégia, hanem indulat van. Egy kicsit gyerekes. Olyan kamaszos. Hát néha inkább csak 6 éves korra jellemző ez a dac. Nekem van a kamasz gyerekeim, mert néha látom olyat, hogy ha rászólok, akkor meghosszabbítjuk bicskéig. Hát jó. Szóval nekem nagyon rossz a véleményem, és én nem látok el mögött stratégiát, miközben természetesen ha stratégák döntenek nagy ügyekről, és ha odafigyelnek, feltételezem, ki tudják számolni a következő 2-3 lépést. Ebben az esetben, meg sok más esetben úgy látom, hogy, és voltam már azért, nem csak mikor én voltam döntési helyzetben, hanem tanácsadó a jelenlegi garnitúra peremén tulajdonképpen, hogy itt vannak indulati döntések és ilyen reflexek, hogy akkor megcsináljuk, és akkor ne okoskodjanak már. Amiben persze van egy belső bizonytalanság, és miért ne okoskodnának? Hát ha mondanak valamit, amitől jobb. Hát ugye csak azt meri, vagy azt mondja az ilyet, aki egy kicsit bizonytalan, hogy hát ha mégsem annyira okos, mint amennyire 100 emberből 100 mondja neki, akivel találkozik. Na, de hát ez most már átmentünk pszichológiába,
igen.
De azért mentem át kínomban, mert nem láttam gazdasági számítást, tehát nem tudok válaszolni a kérdésedre, kvázi szakemberként, mert az kellene egy hatástanulmányt látni.
A ti időtökben, amikor mondjuk te voltál miniszter, mondjuk el a csecsemőknek, hogy ez a,
hát az Antal kormány...
Előző évezredben az Antal kormány idején volt. Hogy egy ilyen jelentős változtatás, az hogyan ment végig? Onnantól kezdve, hogy az ötlet felmerült, egészen odáig, hogy jogszabály lett belőle, és aztán az a jogszabály alkalmazásra került. El tudod mondani röviden?
Hát, hogy visszaemlékszem, az tényleg régen volt, és én 16-17 hónapig voltam ipari miniszter, utána jegyban kellőként azért láttam a kormány működését a gazdasági kabinetbe bejárva, de tulajdonképpen az Antal kormány a jogállamiságot pont olyan fontos értéknek tartotta, mint mondjuk a paramétri demokráciát és az euróatlanti elkötelezettséget. Ez nem szlogen volt, hanem ez valóban Antalnak a meg annak a kornak, annak a korszaknak a szellemiségéből következett, miután a kommunista irányítási rendszer zsebből vezetett, kicsit olyan, mint most. Na, azért vannak nekem egy déjávú érzéseim, hogy láttam én már ilyet, és nem nagyon sikeres mód. Hogy akkor legyen parlamenti demokrácia, van egy törvénytervezet, akkor azt megköröztetik tárcák között, ott persze rögtön kiszivárog. Na, Magyarországon kiszivárog. Hát, ez nem jó, és ez nem így kellene, hogy legyen, de az ember olyat ne írjon le, amit nagyon le kell tagadnia. Akkor elküldik megköröztetik az érdekképviseleteknek, szakszervezeteknek. Hát ilyen esetben nyilván a szakszervezeteknek, és többes számot használtam, mert abból is volt egy csomó. És akkor utána bemegy a gazdasági bizottságba, amit alapvetően az ellenzék vezet megszokásból, akkor is így volt, vagyis volt, nem szükségszerűen, a költségvetésben volt ellenzéki. Gazdaságiban történetesen még én is voltam egy darabig, aztán utána onnan kerültem kormányba. Szóval bekerülnek a gazdasági pénzügyi és egyéb szakbizottságukba, ahol az ellenzéki képviselők elmondanak mindent a maguk stílusában, jót, rosszat, rosszat alapvetően, és akkor utána bemegy a parlamenti többség elő, és a többségnek meg kell szavazni, úgy, hogy vissza kell menni majd a falujába, és hát valamit kell mondani rá. Tehát ezért egyáltalán nem, és három párt volt, tehát akkor nekem
mondjuk... Mányit a koalícióban.
Így van. Tehát én nekem miniszternek, nekem, ha fontos ügy volt, el kellett mennem a kisgazdáknak elmagyarázni. A kereszténydemokratáknak elmagyarázni. És ezek nem voltak olyan egyszerű feladatok. Na, ezt csak azért mondom, hogy jelentős ügyet, törvényt így kell csinálni. Vannak kevésbé sikeres esetek, hát ha valaki engem ismer, akkor talán beugrik a taxisblokád, ami egy nagyon gyors, akkori hirtelen áremelésből tört ki, hiszen vasárnap eldöntötte a kormány, hogy nem bírja tovább tartani azt a hatósági árat, a rezsicsökkentést, csak akkor még nem így hívtuk, mert közben iraki háború van, dollár ár fölmegy, a forint gyengül, stb. Ezért 60%-kal kénytelen megemelni, elszánja magát, hogy most egyszer s mindenkorra kiegyenesíti az energiárakat, és ez csütörtökig végbe megy, ez nagyon gyors volt, és bár jogszerű volt, mert egy egyszerű hatósági ár, tehát nem törvény, hanem a kormány saját döntési tartományába tartozó ár, egy fontos termékcsoportnak az ára. Na, abban például óriási botrány lett, amit persze megértek, nem is volt jól előkészítve, csak azért mondom, még mielőtt valaki majd utána beír, hogy ne csak magát dicsérje, hogy jogszerű volt, hanem mi van a taxisblokkádnak, jogszerű volt, de szerencsétlenül volt előkészítve. Most ez a tegnapi ügy, ez nyilván jogszerű, mert nincsen jog. Tehát mindenről a kormány dönt, ott van a mameluk parlament mögöttel, meg fölteszi a kezét, meg szavazza kell, de nincs rendjén, akkor inkább így mondom, mert ez nem szükséghelyzet. Tehát ha valaki most fedezi fel, hogy 100 000 ember, olvasom az újságban, visszaél egy jogi intézménnyel, amit hívnak egy egyszerűsített adózásnak, akkor, és már évek óta, hát akkor 19-ben, 20-ban, 21-ben, 22-ben előkészíti, kiszámolja, és bevezette olyan szigorítást, ami miatt ebből a 100 000 visszaélőből 99 000 kikerül a rendszerből, a többit meg hát Istenem, azt kibírja a rendszer.
Vagy valamilyen olyan ellenőrzést vezet be a rendszerbe, ami mondjuk kiszűri ezeket a feketézőket, vagy szóval nem tudom, hogy kell őket hívni.
Nem volt tökéletes, ugyanis túl kedvező volt, miközben azért mások konstrukciók nem voltak annyira kedvezők, tehát én értem, hogy ezzel hozzá akartak nyúlni, de hát erről indultunk el most a beszélgetésben, hogy egy ilyen jelentős ügyben, ami nem 500 embert érint, hanem 500 000. De ha 500-at érinten, hát akkor sem lehet beledurrantani, mert élethelyzeteket befolyásolt. Szóval ez egy szerencsétlen ügy, és ha megint a logikát kérdezed mögött, hogy miért csinálták ezt, igen, akkor túl sokat gondolsz bele a döntéshozóknak az intelligenciájába, fejébe és a judiciumába, így szoktak dönteni. Hát most miért pont ebben az ügyben döntsenek körültekintően? Noha megígérték 3 nappal ezelőtt, a 4 ígéret egyike, a 4. az volt, hogy így nem fognak dönteni. No, eltelt 2 nap, majd nyugaton elmondja az egyik emberszabású miniszter, hogy ez a magyar kormány nem csinál olyat, ami szokott csinálni, és aztán utána pedig az újság megírja, hogy de igen.
Egy dologban látok hasonlóságot az Antal kormány jogalkotási folyamata meg a mostani között, hogy hát a kamara nem csak hogy meg lett kérdezve most, hanem tulajdonképpen ötleteket vártak a kamarától, ez ugye a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, és hát az a furcsa helyzet állt elő, amikor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, ahova mindenki, aki céget, egyéni vállalkozást üzemeltet, fizet havonta tagdíjat kötelezően, az tulajdonképpen inkább, mint hogyha a kormány érdekeit képviselte volna azokkal szemben, akiket elvileg neki képviselnie kellene. Ez hogy
hát
látod?
Ez nem, miért van? Nem jó párhuzam, hát az időben nyilván most sem a szakszervezet, sem a gyors, sem, hát a taxis blokkánál ott ültek velem szembe. És,
nyilván
és
ez most egy provokáció igen, volt a részemről.
Igen, öklüket rázták, de hát ez a kamara, ez nem az a kamera, kamara. Hát ez egy mókás.
Te érted egyébként, hogy mi a funkciója a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának?
Hát az, hogy németnek mi, az tudom, azt igen. Vagy igen, a dánnak, vagy a svédnek, ott nagyon erős intézmények ezek, bele vannak vonva a makrogazdasági döntéshozatalba is, meg minden ugye a munkavilágát érintő minden jogszabályba. A magyar hát hagyjuk, ez egy szomorú történet, mert ez nem az az intézmény, mint amit annak idején gondoltunk, és mint egy darabig volt, hanem hát megint egy haver van az élén, aki vagy magától jut eszébe ez, vagy pedig megkérik, hogy hozzá, szóval nem is, nem, hagyjuk, ugorjunk.
Mint hogyha unalmasnak is éreznéd ezt a... Nem, inkább csak kamarai
hát nem, csak ugye csapkodnak a villámok, de dől össze a világ benne, ugye Európában is nagy feszültségek vannak, a magyar gazdaság nagyon furcsa és nagyon nehéz szakaszban van, és akkor ahelyett, hogy valaki jót tenne, szinte teljesen fölöslegesen az én szempontomból, most egy makroközgazdás szempontjából kvázi 50 milliárdért csinál valamit, amit ez egy ki nem kényszerített hiba, mondanák a teniszbe tulajdonképpen.
Igen. Egy dologra akarok még rákérdezni, és jó, hogy említetted a taxisokat. Szerinted pontosan a ti esetetek miatt vették őket ki most ebből? Magyarán ők maradhatnak, ugye katások. Emiatt tarthatnak tőle, mert Orbán Viktornak még eltart odáig az emléke.
Igen, igen. Azt látszik, hogy az energiaár az egy szentehén lett, mert azt gondolták, hogy majdnem megbuktatta az Antal kormány, tehát nem a kenyér, és kétségtelen, hogy amikor ott nagy áremelések voltak, ugye a minket hallgatók talán nem emlékezhetnek rá, mert pláne fiatalok nem is tudják elképzelni, hogy 30%-os éves infláció volt, amikor az Antal kormány bekerült. Mi 17-tel adta át Németh Miklós még az a rendszerváltozás előtt, a 89-es év 17% infláció, csak mondom, tehát még van hova fejlődni. Még átvettük, lett 30. Ezért nem akarom kisebbíteni az akkori benzináremelési ügyét, mert brutális a 60%, na de 30% eleve az árszint emelkedése, tehát ami a fölött van, az igazán, ami harap, a többi az hát, követi az összes többit. Na, mindesetre nem ez volt ugye a kiindulás, hanem hogy az energiaár az politikai termék lett, és a taxisok is nehéz társaság, mert szedvezkedni tudnak, meg hidat lezárják, meg ugye sutyorognak a utasnak, tehát még talán ez is benne van, de ez megint egy racionalizálás a részedről,
igen,
hogy azokat vették ki, hát azoknak azért a... Nem tudom, most ha meg akarom védeni az intézkedést, a 90% az ügyférkörüknek az utcán lehessenti őket, tehát ők magánszemélyekkel állnak kapcsolatban, stb.
Jó, akkor tényleg ugorjunk a makroközgazdaságtani helyzetére az országnak. Mennyi lenne szerinted az infláció, hogyha nem volnának ezek a befagyasztott árak? Mennyivel dobnál meg? Itt a napokban kijött egy számítás, ami azt mondja, hogy a jellegi 11-12% körül járó hivatalosan kimutatott infláció akár lehetne 30 is, hogyha hát nem volnának
igen,
ezek a befagyasztott
igen,
árak.
Hallottam, ez kicsit túlzás nekem, de induljunk ki abból, hogy a múlt hónapról közzétett inflációs index, amit a KSH mond, fogyasztói árindex, azt hiszem 11,7. Amit azonban az uniós harmonizált index, és ezt az előtt összehasonlítani, mondjuk a bulgárt, vagy az osztrákot, az már 12,6, mondjuk most nincs előttem az adat. A maginfláció, amiben nincsenek benne a hatóság által kontrollált árak, az már 13, majdnem 14%. Uh-huh. Tehát a múlt hónap közepén felvett, és azért mondom, hogy ma napok is számítanak, mert aki botba jár, hát bizony. Én ma bevásároltam, és most ma én is azt mondtam, hogy hű, mert eddig nem mondtam, hogy hű, de most ugyanazt vettem, hogy szoktam, és azt mondtam, hogy hű. Na, tehát mondjuk 14. Azért mondom, hogy mert a maginfláció az fejezi ki, az igazából. És Vannak lefújtott termékek, befogyasztott árak, ezek között a legabszurdabb a 2014-es árszinten befogyasztott rezsi, aminek a feloldása, ez egy bomba, ez fel nem robbant bomba, ami ketyeg, és nem tudjuk, mit lehet vele csinálni, mert egyre kevesebbet lehet vele csinálni, hiszen közben már nem 14 van, hanem 22, annak is a nyara, és az energiaárak megnőttek, ráadásul 2014 óta a magyar forint elvesztette értékének, hát most vissza kéne számolnom gyorsan mennyit, de legalább 20%-át. Tehát mindaz, hogy ha nem kerülne többbe az olaj, amit dollárban vesz meg egyébként a importőr, akkor is ugye 20%-kal följe menne. Na, de nem annyiba kerül az olaj, hanem mondjuk háromszor annyiba kerül. Na, akkor az már 300% plusz még ez 20%-kal följe, már 360-nál tartunk. Most ez ugye brutális tétel, erre nem lehet azt mondani, hogy tessék piacosítani, bár most mondom, hogy előbb-utóbb minden ár befogyasztás liberalizálás követ. Hát nem lehet az idők végtelenségi úgy.
Na, ezt akarom kérdezni, hogy szerinted mikor?
Na most mikor?
Kezdik közelíteni mikor?
Hát
reális
árhoz. Akkor menjünk vissza megint egy gyerekkoromra, amikor említettem én ezt, hogy átvettük a kormányrudat 90-ben és 30% volt az infláció, de már a Németh Miklós kormánya is 17%-os indexsel büszkélkedett. Hát azért, mert akkor is kezdődött az a bizonyos liberalizálás. És amikor említettem a taxisblokkádot, most nem azért, hogy a életemnek ilyen kellemetlen lábjegyzetét idehozzam, de akkor ez nem rossz eset. Miért is kellett 60%-kal megemelni a tankolás díját? Egyébként az ipar számára is, tehát nem csupán a kiskereskedelemben, hanem a nagykereskedelemben, az ipari fogyasztóknak is, mert hogy megszűnt vén a KGST, az oroszoktól olcsóbban vett olaj, ami miatt olcsóban kellett adni a buszt és a szabolcsi almát. Most, ha minden megszűnik, átmegyünk a piac gazdálkodásra, helyes, nagyon jó, nem tartható az előző, csak akkor ebből az adódik, hogy meg kell fizetni a világpiaci áron az olajat, és akkor ott az első iraki háború, Irak neki rontott a szomszédjának, és ilyenkor izgalom van, fölmegy az olajár, megdrágul a dollár, ismerős ez ugye, fölmegy az olajár, megdrágul a dollár. Na hát ugye, aki nem látott ilyet, mert fiatal, akkor azt mondom, hogy én már láttam ilyet, kettőt, hármat, és ilyenkor nem lehet mit csinálni, vagy az állam lenyeli, dotálja, az olcsóbb árat.
Na jó, de azt is meg kell valakinek fizetnie.
Meg kell fizetnie, be kell adóban szedni attól, aki maga nem is autózik akár. Tehát igen. Az igazságtalan, fenntartatatlan, stb. Úgyhogy ilyenkor vesz egy nagy levegőt, vagy sok kis apró levegőt, és akkor vagy elmasszírozza, minden negyed évben emel kicsit rajta, vagy mint ahogy hogy mi 90-ben döntöttünk, ezek szerint akkor politikai értelemben hibásan, közgazdaságilag azért azt gondolom, hogy teljesen védhető volt, hogy nem kell tovább húzni, hát meg kell mondani az iparnak, és nem csupán hogy aki taxizik, hogy most többe fog kerülni a taxiszámla, vagy ha maga tankol, akkor sokkal többe kerül az A4-kútnál, a nagyhasú benzinkutasnál vett olaj, benzin és egyéb gázolaj, hanem meg kell mondani, hogy készüljön fel erre, hogy megváltozott a világ, és aki ezt megmondja, és igazat mond, az segíti a társadalmat a felkészülésben.
Meg beverik a fejét.
Beverik a fejét, de a nemzetnek jobbat tesz, mert annál nagyobb probléma, baj és disznóság nincs, ha nem mondja meg a Kovács nénének, hogy ez ennyibe kerül, és nem közül esetleg a Herr Schmidt-tel, akit vállalatot akar működtetni, hogy ez többe fog kerülni. Ne hozzon ide olyat, amelyik energiaigényes, olyat hozzon ide, olyan termelést, amihez nem kell annyi energia, amit nem bír majd kiizzadni magából. Szóval igazat kell mondani. Beverik a fejét, én most könnyen mondom, mint elemző, igazat kell mondani. Mikor döntési helyzetben voltam, akkor
biztos nehezebb volt,
kellett, bár szakminiszter voltam, végül is nekem volt kisebb kockázatom volt, mondjuk visszatérve még erre az epizódra, a taxisblokkád miután azért nagyot szólt és sok izgalmat váltott ki, én természetesen benyújtottam a lemondásomat, mikor aláírtam a vasárnap este a megállapodást az érdekképviseletekkel. Most megint halkan mondom, hogy értsék a hallgatók, hogy voltak érdekképviseletek, és a magyar kormány leült, és azt mondta, hogy igazatok van, vagy nincsen igazatok, de elfogadom a szempontotokat, ezért tehát a 60%-os emelésből visszamegyünk 35-re, és a másikat pedig majd hát január 1-én liberalizáljuk. És január 1-én, 2-án kinyitott a világ, és ugyanannyi volt a benzinár, mint aminek kellett lennie, mert hát ez következett a realitásokból.
Mégis, tehát ezt akarnám feszegetni, hogy az ország általános gazdasági helyzete nyilván nem indokolja, vagy meddig tudja a kormány tartani, inkább közelítsük meg innen, meddig tudja vajon a kormány tartani ebben a rossz gazdasági helyzetben ezeket a rezsiárakat vajon?
Hát nem sokáig, és nem tudom ez a beszélgetés ki mikor hallgatja, de délelőtt már a miniszterelnök összehívta a minisztereit, meg egyéb lótifutikat is ott úgy láttam a képen.
Igen, és a rezsibiztos is
a ott. A rezsibiztos és pacalügyi előadót is, de nem szoktak fényképeket közzétenni. Na most majd jövök én, racionalizálom, amit láttam, mintha újságíró lennék, hogy be akarják jelenteni azt a tényt, amit elmondott minden elemző, és amit egyébként az Egyesült Ellenzék programjába belerakott, hogy ezt a fajta rezsicsökkentést így, ennyire antiszociálisan és közgazdasági észszerűtlenül nem lehet tovább vinni, pláne sokáig, tehát ebből le kell mászni erről. Hogy miért nem nyújt hozzá a győzelem másnapján a miniszterelnök, aki még hivatalban volt, aztán ügyvezető volt, aztán most megkapta a stallumot, és ha nem is mondjuk a gázárakhoz, mert az a szent tehét, de mondjuk a benzinárakhoz, hát az, hogy a drágább a benzin, ő mondta, hogy háború van, és hogy tartós lesz az áram is. Ezt ő elmondta, hát abból az következik, teljesen logikusan, hogyha tartós, akkor nem lehet úgy tenni, mintha nem lenne tartós. Ha csak fölszalad, és másnap leszalad, hát akkor jó, a hatóság jár, megóvja a rángatózástól a gazdasági életet, a tartós, akkor félrevezeti azt, aki olyan életformát alakít ki, amiben az autózás, mindennapos autózás beletartozik. Na, szóval ezt elmulasztotta, és el tudom képzelni, most ez az összeesküvés elméletem, hogy most összeesküdtek ott a miniszterek, hogy persze nem ők döntenek, hát a döntéshez nem kellenek, hanem csak az arcukat adják, hogy lám-lám sóhajtoznak, néznek a kamerába.
Szomorúan.
És nincs kirakva, mit tudom én,
Pogácsa.
Valami az asztalra, így van, hanem mindenki most komoran néz maga elé, és akkor valaki majd be fogja jelenteni, valamelyik fogyóeszközminiszter, bocsánat, ezt ugye már kívánjuk, szóval valamelyik fiatalabb miniszter, hogy a gazdasági fejlesztéshez az kell, hogy hozzá nyúljunk ezekhez az árakhoz. Mire majd a miniszterelnök elmondja péntek reggel, hogy ez nagyon fájdalmasan érintette őt, hogy ezek a miniszterek ilyet mondanak, de hát...
Hát képzeld el, tanár úr, hogy az a 60 pusztai kastélyt azt azért be kell fűteni, tehát biztos, hogy neki is fáj, nem?
Hát
jó, csak viccelek.
Ez nincs az első ezzel problémámban most, ami a magyar gazdaságot illeti, de nagyon komoly dolgról van szó, mások azért is, mert itt én attól nem tartok, hogy télen megfagyjon Európa, de a magyar fizetési mérlektől tartok. Már most egy furcsa dolog.
Kanyarodjunk rá erre. Az érdekelne engem, hogy körülbelül mennyit kellene még beszedni ahhoz, talán a beszélgetés elején egy ilyen 2000 milliárdos összeget említettél, hogy egyenesbe kerüljön az ország gazdasága, és vajon hol vannak olyan területek, ahonnan majd csipkednek, és hogy tényleg komplex legyen a kérdés, hogy milyen társadalmi hatásokkal fog vajon járni? Meg lehet ezt becsülni egyáltalán?
Hát ez egy tömött busz, amelyik szágúd lefelé a lejtőn, és az út fordul, és azt kérdezed, hogy milyen erővel kell fékezni, hogy a kanyar be tudjuk venni, és azt mondom én, minél később kezdi a sofőr a fékezést, a végén már állhat rajta két lábbal, és akkor sem biztos, hogy beveszi. És most ez fenyegetően hangzik, de hát fenyegető.
De tényleg ennyire drasztikus a helyzet?
Hát jó, Nem, ne jezgessük az embereket.
De nem, hát szerintem meg a realitást csak, mondjuk igen. el annak, aki mondjuk nem ért a számokhoz, nem igen. követi olyan
szóval
mélyen,
csak mint... Csak ugye az a helyzet, hogy van egy ország, amiben nagy az infláció, ezt előbeszéltünk pár perccel ezelőtt, de hát van még inflációs ország más is, mert még például az észteknél is nagy az infláció. Igen ám, de ők az eurozónában vannak, tehát ha ők ráengedik az egész inflációt a gazdaságra, és legfeljebb a szegényeket megtámogatják családi pótlékon keresztül, egyébként ezt tartanám a legészszerűbbnek ebben a helyzetben, akkor van egy ronda index, már inflációs mutató, de a családi pótlék megemelésével esetleg a adók megemelésével, felfüggesztésével adnak laufot a cégeknek, a háztartásoknak, hogy ezt a hullámot ezt átvészeljék, amikor utána jövőre már valószínűleg, hát még egyszer már nem tud megduplázódni az olajár, sőt, elég valószínű, hogyha úgy alakul a sajnos a világ, hogy alakul, egy kicsit lassul a növekedés, akkor az olajár inkább lefele fog menni. Dollárban. Na most, de most Magyarországról beszélek, nem Észtországról. Én az észtek miatt nem aggódok. Mi nem vagyunk benne az eurozónában, nem véd semmi. Nincsen megállapodás az Európai Bizottsággal arról a plusz pénzről, ami de jól jönne. A saját pénzünk pedig nincs, mert óriási méretű volt a 2020-ban a költségvetés hiánya, és akkor ott meg lehetett magyarázni a Covid-dal, az arra adott válaszol, bár annak is a fele már haverokhoz ment. Tehát úgy mondják, hogy beruházásokra. Hát come on. Hát az fejlesztési pénz, hogy mire ment, ment, amire ment, ment, akihez ment. 2021-ben megismétlődött ez a deficit, és az év végén, és ebből látszik, hogy mégiscsak lett volna némi esélye az Egyesült Ellenzéknek még szeptember, október, novemberben, mert oda lökték a gyeplőt.
Igen. Hát
akkor engedték el a költségvetést, és pont az a természete, hogy ha egyszer már kiengedik azt a szelepet, azt utána nagyon nehéz visszaszabályozni, pláne ha nem igyekeznek április 3-áig. Na most utána is jön ez a fékezés, hogy akkor negyedikén tessék fékezni. Szép finoman. De nem történt meg a fékezés. Tehát én például nem is értem, most én adtam volna a tanácsot, nem adok, csak mondom, akkor a győzelem után azt mondja a miniszterelnök, hogy lám-lám megvédtem a nem váltás se lesz, nem folytatódik a elmúlt 10 évben elharapozott óvodások átműtése. Nem harapozott el, na mindegy. Nem megy katonának senki Ukrajnában, aki most éppen könyvelő. Viszont sajnos, hát nagyon drága az olaj, amit veszünk, és hát a nemzetgazdaságnak ez többe került, tehát kedves honfitársaim, bár én azt mondtam, hogy a tavaly október 15-i olajár vagy benzinár az milyen jó benzinár, de most április 7-én azt mondom, hogy hát 13 forinttal sajnos följebb. Vagy nem is én mondom, valamint miniszterem.
Igen.
És akkor az ember azt mondja, hogy 13 forint fene vinni el, milyen jó volt ez az izé, és akkor tankol. Aztán azt mondják két hónap múlva, hogy 34 forinttal többe kerül. És akkor végül eljutnak oda, ahova el fogunk jutni valamikor. Mikor? Nem tudom. Tehát most ne kérdezz, mert hogy lehet lemászni a 480-as benzináról, miközben a forint összedőlt, tehát ez ráadásul, ez még euróban, hát abszurd. Hát
igen.
Ugye, ha 400 az euró, akkor ez 1 euró, mit tudom én, 16 cent. Hát miközben máshol nem ennyibe kerül. Tehát ami abszurd, az egyre abszurdabbá válik. Tehát visszatérve az előző költői képre, hogy szágúd lefele ez a megtömött busz, és jön a kanyar, és azt kérdezett, mi lesz a társadalmi hatása. Hát a tömött buszon általában nem szoktak ücsörögni kényelmesen fütyörészre, hanem lesz sikítozás, meg görcsös kapkodás, meg húzza már arrébb a kormányt, meg miért csinálom a marha, meg be vagy eszijedve, Józsikám. Szóval benne vannak félelmek, és ezek a félelmek most makrofélelmek, nem is a politikai barométer szólalt meg bennem, hanem egyszerűen fékezni kell. Na most, ha fékeznek, az ugye recesszió, ami nem probléma. A recesszió az azt jelenti, hogy átmeneti időre a növekedés ütem csökken. Tehát nem nő a növekedés, hanem megáll a növekedés, és egy kicsit csökken. Ez Amerikában már van. Be is következett. Valószínűleg a második fél évben is lesz. Azért mondom, hogy lesz, mert már a második fél éve eltelt, bocsánat, másik negyed év eltelt, de még az adatok nem jöttek ki. A második fél évben majd meglátjuk, hát elképzelhető, és akkor az egy recesszió, ami kellemetlen dolog, de még nem krízis. A krízis az az 2008. szeptember-október, az krízis. A járvány is krízis volt. Aztán átértem a 90-es, 90-93 közötti három év, az krízis. Tehát én éltem át kríziseket, és most látok recessziót jönni. Erről írtam egy cikket a portfolio.hu-n, amilyen kicsit didaktikus, hogy mégis mi ez, és az a célzás benne, hogy jobb ma egy krízis, mint jobb ma egy recesszió, mint holnap egy krízis.
Mire számítson, most a feleségem nevében kérdezek, mire számítson, amikor elmegy az élelmiszerboltba, mennyi lesz szerinted az infláció mondjuk így év végére? Tehát a karácsonyi nagy bevásárlást, amikor intézi a feleségem, akkor mit fog látni?
Hát azt nem tudom. Én nem merek előrejelzéseket adni. Mi készítettünk az egyetemen kollégáimnak, kiváló statisztikusokkal, makrostatisztikusokkal számítást, és mi voltunk talán az egyetlenek, akik a kétszámjegyű inflációt bemertük írni áprilisba. Amikor az MNB még 8-9-et mondott, aztán voltak, akik bátrabban 9-et mondtak, mi mondtuk, hogy 10. Uh-huh. Na most akkor az nagyon pessimistának nézett ki, de én már
és is... azóta nem matekoztatok?
Azóta nem kértek fel minket erre a számításra, mert ezt a költségvetési tanács megrendelte, és egy nem túl jelentős összeggel honorálta.
Értem.
És össze lesz konferencia, tehát összeülhetünk, és kiszámolhatjuk, ha valaki kéri. De hát csak annyit akarok ezzel mutatni, hogy az ember nem látja előre a mértéket, de talán ennyi rutinnal látja az irányt és a nagyságrendet, és azért áprilisban azt lehetett látni, hogy ez a fogyasztói árindex az nekünk úgy nézett ki, kétszámjegyű lesz. És ahhoz tartozott egy árfolyam, ami hárommal kezdődött, most már bizonytalan vagyok, de a év végére 400-at mondtunk talán.
Hát
most
nincs előttem. Sajnos már túl vagyunk.
Sajnos ezen túl vagyunk. Tehát ezért most, ha mi júliusban beszélgetünk, és nem márciusban írtuk, és áprilisban jelent meg a külgazdasági lap, című labban, tehát ellenőrizhető, hogy március végén mit gondoltunk, tulajdonképpen akkor most arrébb ment a világ egy kellemetlenebb szakaszban, akkor nem volt ugyanis háború. Tehát amikor már február már kitört, de hogy is mondjam, tehát még azt nem lehetett tudni, hogy
ez milyen hatás.
Hogy mi lesz. Igen, uh-huh. Hogy ez olyan, mint a 2014 második menete, amiről mi nem mondjuk, hogy háború, de most már utána olvastam a szakkönyvek egyébként, azt is háborúnak neveztem.
Igen.
Uh-huh. Hát igen, be kell vallanom, hogy én is azok közé tartoztam, akik azt gondolták, hogy ez egy egyszerű dolog, a Krím az egy egy vitatható ügy, és ebből tanulnak az oroszok, nem tanultak. Na, mindesetre most rosszabb a helyzet emiatt, de a magyar helyzet sokkal rosszabb, mint az európai, és ide jutok vissza, mert ez az egyensúlytalanság, aminek mindenfajta mutatója, lázgörbéi, az egyik az infláció, a másik az árfolyam. Most is kilestem az előbb, hogy mennyi? Hát 410 a fene vinné el. Azért ez ugyanis nem tud nem begyűrűzni az árakban, mert nem teheti meg a kereskedő, hiszen sokkal drágában fogja kapni az alapanyagot, hogy ne emeljen árat.
Mégis az infláció van elképzelhető, hogy olyannal kell ijeszgetnem az asszonyt, hogy mondjuk kettessel fog kezdődni az infláció?
Ne ijeszgesd az asszonyt, én nem ijeszgetlek téged, és...
nem megy végig ez a domino?
Nem beszélek bele ebbe a mikrofonba, ilyesmiket a feleségemnek is, csak a felét szoktam elmondani, azt, amit gondolok, hát neked a 40%-át, magamnak a 85-öt, és magamnak sem mondom el mindazt a félelmemet, amire egyébként okom lenne.
Létezik-e olyan, hogy háborús infláció?
Létezik, persze, létezik. A miénk azért nem az, mert nem mi vagyunk a háborúban, tehát minket...
Tehát háborús feleknél van...
Háborús ilyen... feleknél van, ahol vaj vagy ágyú, ugye ez a klasszikus német döntés, akkor nincsen vaj, minden erőforrás ágyú, mert akkor a vajban kevés van és infláció van. Tehát ilyen létezik. Ez propaganda, ami nálunk van, nyilvánvaló, pláne az infláció ügyében, az infláció az már akkor Magyarországot sújtotta, amikor még szó se volt ilyesmiről. Hát csak maga az Orbán kormány 2021 nyarán már beletenyerelt az építőanyag kereskedelembe, igen, és emlékszem, az export bejelentési kényszert írt elő. Hát miért? Mert infláció volt. Hát volt háború? Nem volt.
Ha valahol is volt a világon, biztos.
Igen, tehát feszültségek.
Lehet, hogy két törzs valahol.
Feszültségek voltak, de csak azért mondom, hogy az az infláció, ami nyugat-európai, szóval Amerikát most megüti, az amerikai inflációnak semmi köze, ha lehet így mondani, az ukrajnai helyzethez. Hát nyersanyagban önellátó, szójában, kukoricában önellátó. Nem, ez a Covid utáni visszapattanásnak nagyon sajátos, érdekes közgazdasági következménye, hogy egy negyed évre leszalad az aktivitás brutális mértékben. Az amerikaiak szeretik kivetíteni egy évre, ami persze butaság, de ha kivetítik az első negyed évet, ami nálunk bekövetkezett, az -30%. Hát persze annyival nem csökken az amerikai GDP, mert a következő negyed években már kezdett visszamenni, sőt, fölszaladt 21-ben, odalögtek egy halom pénzt a politikusok. Ugye kezdte a kimenő kormány, folytatta a bejövő Biden, aki ráadásul szocialista, ugye ami fogalmai szerint demokrata, elég erősen szórta ki a költségvetési pénzeket, és nem olyan nagyon meglepő, hogy ilyenkor elfutnak az árak. Hát, most akkor jön a Nemzeti Bank, az ottani, ugye ott a Fed, nálunk az MNB, előbb-utóbb jön az Európai Központi Bank, még nem lépett, és ez lesz a következő aggodalom, mert hát be fog következni, de a hatásra az hatással jár ránk, hogy ilyenkor elkezdenek fékezgetni, tehát jön az a kanyar, amit említettem, ez a képzeletbeli kanyar, és van egy megrakott teherautó, de hát ha most angol szászok lennénk, akkor egy tankerhajó, és meg kell fordulnia, és nehezen fordul, és akkor nagy hullámokat ver. Hát mi egy rozoga autóbuszon szállgultunk lefele, és csak nagyon, nagyon szurkolok a kormánynak, hogy kezdjen el kormányozni.
Mindaz, amit most fölvázoltunk, mindaz a helyzet, mennyire köszönhető ezeknek a választás előtti osztogatásoknak, amit most talán föl se tudunk sorolni, annyi minden volt itt 13. előtte tejbe vajba füröztöttek minket, most meg hát nem tudom, mibe füröztenek, de biztos, hogy nem tejbe meg vajba, mert pont most néztem, a kedvenc vajom is most már 1000 forint fölött van az ára.
Én műzlit vettem, ami most a büntetett termékek között van.
Ja, igen.
Eddig a sós volt, most az édes is, aztán jön, kérem szépen, kedves hallgatunk, a keserű és a savanyú.
Na, szóval mennyire köszönhető ennek a pénzosztogatásnak, amit az Orbán kormány csinálta választások előtt?
Nagyon nagy mértékben, ugye nagyon nagy mértékben.
Döntő mértékben? Inkább így kérdezem.
Azért nehéz megmondani, mert összekeveredik ugye a 2020-as Covid, és akkor annak a utóhatása, és akkor meg lehetett magyarázni, hogy ez még rendben van, és hogyha valaki hirtelen visszaveszi ezeket a támogatásokat, akkor gond lesz, de azért tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy 2021 nyarától odadobták a gyeplőt. Tehát ez egy cinikus döntés.
Mármint az osztogatásban?
Igen. Mm. Pénz ki, és bevétel nem kell. Hát visszaadnak befizetett esziát. Tehát az ember esze megáll. Egy ország, amelyiknek az állama deficites, azt mondja, hogy visszaadom nektek. Miért? Hát mert választás volna. Hát nem így mondták, hanem mert persze, a fiatalokat, valamit mondtak rá.
De hát mert hogy családokat kell támogatni. A magyar családokat.
Hát az a magyar család, amelyik a tetején van, az biztos túl fogja élni, már csak azért is, mert a pénzeknek nagyon jelentős része, amikor azt mondom, hogy költ és osztogatás, azért minket hallgató ne azt gondolja, hogy én most sokallom a fegyverpénzt, vagy mit tudom én, mert valószínű az rendben is van, hanem ugyanannyi pénz ment ki, amit beruházásra, fejlesztésre könyveltek el, de hát ezek konkrét cégeknek adott pénzek, zsozsók, ha jobban tetszik. És hogy ezek megtérülnek-e, vagy sem, hát én nem tudom, hogy átkerül egy szálloda XY-hoz és hozzávágnak 10-20 milliárd forintot, hogy az előbb-utóbb megtérül-e vagy sem, neki megtérül, az országnak megtérül-e, de most ott tartunk, hogy ez a költségvetési deficit túl nagy. Amit nem lehetett előre tudni persze, február 24-ét, és hogy azt követően azért a tényleg kockázatosabb a világ, és a kockázatosság azt jelenti, hogy minden befektető, minden magyar ember is, aki körbenéz és látja, hogy csapkodnak a villámok, biztonságot szeretne. És a befektetők ránéznek mondjuk a magyar államháztartásra, Magyarországra, és azt mondják, hogy oho, itt van egy közepesen fejlett ország, tagja az Európai Uniónak, valami a zajokat hallottunk, hát nem tudjuk, ez apró betű, megyünk tovább, de megnézzük, hogy mennyi az államháztartási hiánya és mennyi az állam adóssága. A GDP 80%-a. 80? Hát a Németországnak is 80, de Németország nulla kamatszint mellett finanszírozza a német államadósságot, mert mindenki elfogadja örömmel a német kormány fizetési ígéretét. A magyar kormány, most nem néztem ma, de a 10 éves állampapír hozam forintban az olyan 8,5%. Tehát annyiba kerül egy évben a kamat. Jó, ez forintban van, hát lehet mondani, hogy millipengőben fizetjük vissza. De euróban is fel kell venni, meg dollárban is, és ott is 4,5-5%, nem nulla. Most az 5% kamat dollárban vagy euróban, hát azt ki kell termelni. Azt persze nem lehet kitermelni van egyszerűen, sőt egyáltalán lehet kitermelni manapság, az adót kell majd emelni. Úgyhogy aki most eladósítja az országot, ez következett az elmúlt 3 évben, az a következő generációkra implicit terheket pakol rá, mert jön a következő kormány, vagy ha ugyanaz akkor ő szakáll, lengő szakállával, majd az akkori pénzügyminiszter bejelenti, hogy az elmúlt 20 év borzasztó gazdaságpolitikájának betudhatóan, köszönhetően szokták írni, de mindig milyenkor fejemet fogom, hát nem köszönöm, mit köszönni, igen. Betudhatóan. Hát sajnálatos módon az ÁFA 27 helyett 34, most jó, ne vegyenek komolyan.
Igen, ez, ne riogassuk a hallgatókat.
Csak azért.
Hát vagy vissza lehet majd mutogatni a Gyurcsány korszakra még hát 20 év múlva.
Szegény Gyurcsány és a tolószékével onnan fogja öklét rázni, hogy én ilyet nem csináltam. De hát remélem, hogy más irányt vesz a történelem, és az a kanyart beveszi az ország, és aztán utána valahogy egyenesbe kerül, esetleg talán.
Két utolsó kérdésem van, mert nagyon elszaladt az időnk. Elhangzott 3 szám ebben a beszélgetésben, mindegyik után azt szerepelt, hogy milliárd. A beszélgetés elején azt mondtad, hogy 2000 milliárd forint a mínuszunk, most leegyszerűsítem a kérdést. Illetve elhangzott egy csekély 50 milliárdos bevétel ebből a katás buliból. Ja, illetve a harmadik az nem hangzott el, az csak a fejemben szóltak a hangok, hogy ha jól emlékszem, akkor 800 milliárdot akarnak ebbe a honvédelmi alapba, meg rezsivédelmi alapba begyűjteni. Hogyha jól számolom, akkor még mindig mínuszban vagyunk, 750 milliárdot. Honnan fogják vajon ezt begyűjteni?
Ez a kiadási oldal. Tehát eddig az volt, hogy ugye, mondjuk 2000-et, mert nem tudom, hogy mennyi, de ez egy elképzelhető dolog, és annak a felét besöprik adóemeléssel. És akkor annak egy részét átrakják a cégekre, az a cégek pedig bólintanak, és nem tudom mit csinálni. A Ryanair az nyíltabban fejezi ki, mit gondolnak, igen, többiek magukban otthon mondják, mit gondolnak, de beépítik a költségeik közé, nem tudnak más csinálni, és infláció formájában ez nyakunkon lesz. Ezért is mondtam, hogy a magyar inflációnak a kifutása sajnos az más, mint az észt vagy a német, amiért nem aggódom annyira. A másik felét azonban erről nem beszéltünk, és azért nem beszéltünk, mert nem tudunk semmit. Hát valamit bejelentettek tegnap előtt, hogy a Paksnak oda ítélt tőkeemelésből most a 100 milliárdot idén nem kapja meg. Hát az már a 100 milliárdocska, azért már az valami.
Az látható összeg.
Az egy látható összeg. Na de hát itt oda vágtak, és erről beszéltünk az előbb, baráti cégeknek, fejlesztésekre. Most azokat leállítják, befejezik, felszántják a helyét. Mi van a Fudan Egyetemmel, mi van a kínai vasúttal, és mi van tényleg ezzel a Paksal, ami mindenfajta módon óriási problémák övezik. Szóval ezt a listát nem láttam. Ez a lista, gondolom, már készülget, van egy miniszter, egy bizonyos Lázár nevezetű talpra esett miniszter, aki azt gondolta, hogy ő beruházási miniszter lesz, ami baromi jó dolog, de most meg fogják kérni, hogy beruházás csökkentési miniszter legyen, ami nem annyira jó dolog, mert több tízezer vállalkozónak kell majd elvenni a kedvét, és néhány tíz elég befolyásos, jól fekvő, ugye az oligarcha szót nem használjuk, hanem azt mondjuk, hogy nemzeti nagy tők, és ahogy kell mondani, ilyen. Nekem azt kell mondani, hogy barátom, hát a megígért 120 milliárd helyet csak 12-t tudok adni. És ő 120-ra gondolt, és úgy is...
És a piacról nem szokták ezek a bizonyos nagy tőkések, nemzeti nagy tőkések begyűjteni a pénzt.
És tehát... nagyon nehéz, és ráadásul a piac is romlik. És
ja, igen.
Úgyhogy nekik se lesz olyan könnyű.
Igen.
Olyan hurrikán jön azért a gazdaságban, ami még igen, az Adrián is arréfújja
a jaktok.
Így van. Szóval... Ezt fogja csinálni Lázár, ami egyébként baromi húzás, mert meggondolunk, hogy ő neki voltak ambíciói, akkor utána azért begyűjt néhány ellenséget is ehhez a művelethez. De ez a kisebb gond, tehát ez a politikai része, de én a listát nem láttam, ezért teljes komolysággal nem tudok mit mondani, csak azt, hogy arra biztatja mindenki a kormányt, hogy hát a kiadásokhoz nyúljon hozzá, mert az is fájdalmas, hogy akinek odaértek és nem lesz, de a gazdasági hatása kisebb, mint az adóemelési, ami lefolytja a tevékenységet, és most nem is ezt a botrányosan előkészített és végig nem gondolt kata dolgot mondom, hogy bármelyik adóemelés azzal jár, hogy hát igen, ott rosszabbodnak a körülmények, ott kevesebb jut a fejlesztésre, a béremelésre, nem tudják megtartani az embereket, vissza kell fogni a modernizációt. Ha kihúznak projekteket, az pár embernek, egy-két szakmának roppant kellemetlen, az ország egészének közepesen kellemetlen. Uh-huh. Az adóemelés viszont nem közepesen, nagyon kellemetlen, és a makrohatása rosszabb, mint hogyha az állam kevesebbet ad ki.
Igen, világos.
Akkor is, ha egyébként, amire adna, annak még értelme is lenne. Mert hát sajnos, ha nem jut most a harmadik sávra az M0-nál, az roppant kellemetlen. De hát valahogy majd átmegyünk lassan.
Igen.
Azon az útszakaszon.
Szóval nem látod még az irányt? Vagy inkább úgy kérdezem, hogy össze lehet ezekkel a foltozgatásokkal, meg kiadáscsökkentésekkel szedegetni annyit, hogy ne kelljen adót emelni? Inkább
nem,
így
nem,
kérdezem.
Nem, ez nem, igen, nem megy, és én azért is mindig reménykedem, és mindenfajta hírekbe próbálok racionalitást bele képzelni, hogy most a miniszterelnök, mert ugye itt most csak ő dönt. Hát itt egyszerűen,
igen,
én nem tudom, hogy kik vannak még a füle környékén, de hát azt látom, hogy a miniszterek, szakminiszterek néha elmondják, kibukik belőlük az igaz mondat, és utána nem győzik visszaszívni azt, hogy de igen, hát az adó emelés az persze átmegy, meg hát... ugye az árbefagyasztás az egy nagy marhasság hosszú távon. Bocsánat, visszaszívom, nem, sőt, az a legjobb ötlet, ugye, ezt megcsinálták ez az új miniszterrel. Na, tehát, hogy aki legfelül van, annak a jeleze a műszere az, hogy itt most gazdasági baj van. Van egyéb baj is, elvesztettük a szövetségeseinket, nagyon sok baj van, de van egy gazdasági baj is, nota bene, ahhoz is jól lennének szövetségesek, hát. Mert azért az uniós pénz nélkül ez a pánik csak erősödni fog. Hát ha valaki most megszabadult a forintjától, mert hogy látja, hogy zaj van körülöttünk, meg villámok csapkodnak, ha kiderülne, hogy évvégéig nem jön ez az uniós pénz, akkor még inkább meg akar szabadulni a forintjától. Ez természetesen még tovább gyengíti a forintot, és azzal még gyorsabban szágodunk le a lejtőn, aminek a végén előbb-utóbb csak meg kell állni.
Kedves hallgatóim, hát remélem, hogy jó kedvet tudtunk hozni így Bot Péter Ákossal ebbe a nyári menekbe. Én nagyon köszönöm neked, tanár úr, hogy itt voltál velünk, és mindezt elmondtad. Nagyon kérem a hallgatókat, hogy egyrészt a Magyar Hangot vásárolják meg, fizessék elő, mert nem csak a magyar gazdaság van bajban, hanem a lap is. Nyár végéig 1000 előfizetőt kell összegyűjteni.
Már hoztam egyet.
Ó, hát akkor te már megtetted.
Kettővel már eleve is.
Mindenki hozzon még és két embert, ezt a teljesítetted. Köszönjük. Önöket is ugyanerre biztatom, amit Bot Péter Ákos is megtett. És van egy Facebook oldal a műsornak, amit ajánlok követésre. Neked akkor köszönöm szépen, tanár úr, hogy itt voltál velünk, hallgatóknak pedig a figyelmet köszönjük a viszonthallásra.